ott kezdeném, hogy még nem is éltem, amikor a szüleim 1962-ben egy tárgynyeremés sorsoláson nyertek egy Lingel szekrényt. Ennek azért volt jelentősége, mert vidéki kisfiúként, miután így hazajöttek a háztáiból, a kapálásból, akkor egy Lingel szekrényel nézhettek szembe, amit mégiscsak a polgári identitásnak a egyik szimbóluma volt, ez a román határtól 6 kilométerre ennek talán különös jelentősége volt, és ezen a tárgynyeremés sorsoláson könyveket is nyertek. Többek között a aranyballadákat a Zicsi gyönyörű rajzaival, és innen megpecsételődött, hogy számomra Arany János és a vizualitás, ez a két dolog sokkal inkább összefügg, mint bármilyen más költő vonatkozásában, értem most természetesen a képiséget. Már csak azért is, mert ha rettegni valom volt, akkor felütöttem ezt a könyvet, és a félelmetes és szigorú és megrémült tekintetű asszonyokat bámultam, a szellemeket a hídavatáson. Hogyha viszont jó kedvre akartam derülni, akkor Rej Károlynak az Este van című óvodásoknak, kisiskolásoknak készült könyvét lapoztam, már mennyire egy ilyen nagyon kemény lapokból álló könyvet lehet. Ezek azok a kis könyvecskék, amiből még házat is lehetett építeni, már mint a óvodásoknak. Ez is nagyon mélyen benne van. A kislányomnak meg is vettük újra ezt az Este van, ugye a családi kör számomra is, és a családomnak is alapmű. És hogyha a vizualitásnál maradunk, ezt azért tartanám hangsúlyosnak, mert maga a betű, mint egy vizuális jel, az Arany életébe is ugye kulcsfontosságú. Mikor írni tanul, írni, olvasni tanul, akkor a legendáriumok szerint ugye hamuba írja az első betűit, és ez engem, mint gyerek, mikor tanultuk 5.-6. osztály környékén Aranyt, akkor nagyon, nagyon megfogott, már csak azért is, mert ugyanúgy megfogott az alsó tagozatos olvasókönyvben a kincskereső, amelyben ugye a ablaküvegre írják, a téli ablaküvegre írják a kincs szót, és ugye az S betű fordítva szerepel, úgyhogy a betű leírásának az aktív gesztusa az milyen szépen végigvonul a magyar irodalmon, és ez a fajta képiség az, amihez én mindig közelítek, hogyha Arany János kerül a kezembe. Nem lehet nem arra gondolni, hogy tehát amikor Arany meghal, akkor is egy ilyen nagyon szép képi motívum juthat eszünkbe, amikor is a tölgyfa kerül majd később a sírjára, amit ugye Margit szigetről visznek el. Ez is egy ilyen nagyon erős vizuális motívum, ami szerintem szintén hat a gyerekekre, és hogyha már fáról van szó, akkor eszünkbe juthat az a motívum is, amikor a szabadságharc leverése után erdőbe bújdokolt. Tehát a gyerekeket szerintem Arany János vonatkozásában nem csak a korpusz ihleti meg, hanem maga ez a csodálatos életút is, amelynek nagyon sok olyan motívuma van, amit úgy könnyen fel tud szálazni egy kisgyerek, vagy akár egy ébredező kamasz. Például az, hogy nagyon sokféle irányba mehet a jövője, sokfajta vektort jelöl neki számára a nagybetűs sors, és ehhez képest ugye ő majd az irodalmat választja, de a szobrászat is foglalkoztatja, akkor a festészet, ugye a színészet, hogy valaki ilyen 11-12 éves kamasz, amikor úgy memoriterbe is meg kell küzdenie Arany Jánossal, akkor már a kamasz is megküzd azzal a kérdéssel, hogy ugye mi leszek, ha nagy leszek. És És ugye, aki ilyen kreatívabb irányba mozdul, ugyanúgy eljátszik azzal a gondolattal, hogy festő legyen, esetleg rockstar, gitáros vagy dobos, tehát gyakorlatilag Arany János is ezeken a stációkon megy keresztül, amilyenen egy kamasz. De hogyha a közéleti életre akarnánk most reflexiókat találni, akkor az is egy nagyon érdekes motívum szintén az Arany életére vonatkoztatva, hogy ugye ő visszautasítja a császár nagyon magas rangú állami kitüntetését, ezt a keresztet, és ezt ugye 1866-ban teszi, tehát a kiegyezés előtt, de ezt mégis ugye megkapja. Tehát ez a megkapni egy kitüntetést, elfogadni, mely politikustól jó átvenni, mely politikustól rossz, ugyanattól át lehet venni egy jobb időben, mondjuk már kiegyezés után, már nem annyira problémás. Tehát ezek mind olyan történések, amelyek a mai korra is rá tudnak vetülni. Szintén rá tud vetülni esetleg a mai korra az a pozíció, amely minden író, költő számára egy áhított pozíció, ez a középen lenni és hinni ebben az étoszban. Arany János az úgy tudott a nemzet költője lenni, hogy bár református volt, de mély tisztelettel viseltetett a katolikus történelmi múlt vonatkozásaiban. Kicsit polgár is volt, már amennyire idős korában annak lehet nevezni azt, aki megijed a tömegközlekedés zajától, de legalább annyira volt nemes, mint amennyire paraszti identitása is volt. Volt kicsit harciasabb a forradalom szabadságharc idején, és volt melankólikus, kóborló lélek, nagyon sok pozícióban hiteles Arany János, gyakorlatilag minden pozícióban hiteles. Irigyelhetjük a páratlan szókincsét is, ezt közhelyszerűen el szoktam mindenki mondani. Ez a fajta lexikális nagyság, amivel ő rendelkezik, ez azért is imponáló, mert hogyha mondjuk eszünk itt a kortárs posztmodern irodalom, akkor nem lehet elhallgatni azt, hogy mondjuk Eszterházy Péter bűbája, mágiája részint pont attól működik, hogy bár nem számoltuk meg, hogy hány szót használ Eszterházy, de valószínűsíthetően hasonlóan gazdag, termékeny, pompázatos szókincsel rendelkezik ő is, és ezt használja olyan fergeteges nyelvi erővel, ahogy Arany, akire ugye rámondják, hogy realista, és ez szinte egy ilyen vád, mondta ezt rá, ha jól emlékszem, Szerb Antal is, de valójában nekem Arany soha nem volt egy ilyen patika mérlegen metrumot méricskélő alkotó, hanem egy elképesztő fantáziavilággal, teremtőképzelettel rendelkező zseni volt, aki mindig csak alapanyagként használta a körülötte felelhető mitológiákat, vagy házit, vagy történelmi mítoszokat, mondákat. Lehetne beszélni még Toldi figurájáról. Maga Arany Toldia tényleg mindenki számára egy tökéletes alak, aki szintén ugyanúgy egy közös nevezőre hozza a melankólikust, a szerelmest, a lovagiast, tehát gyakorlatilag olyan erényekkel ruházza föl, amely nem csak egy művész számára, hanem egy földműves számára is követendő példa lehet.